Sziasztok, ez itt az Epic Stories, a Rádiókafén és a podcast lejátszókban. Én pedig Dolcsák Dániel vagyok, és ma tovább folytatunk egy kúrens témát, ami a karriertervezés vagy a karrierváltás kérdés. Ugye beszéltünk arról, hogy kinek a felelőssége az, hogy képzettek legyenek az emberek a munkahelyen, viszont hogyha túl sok a változás, akkor abban előbb-utóbb lehetnek nagy ugrások. És a mai vendégünkkel, Gosztonyi Csabával, a MOME Open vezetőjével a karrierváltásról fogunk beszélni. Szia Csaba, köszönjük, hogy eljöttél.
Szia, nagyon köszönöm meg.
És nem ugorjunk is bele egyből, mert te önmagad is egy vad karrierváltó vagy, legalábbis van néhány igen meglepő fordulat így a karrieredben. Ugyan a MOME Open az végülis egy egyetemi, egy felnőtt képzési hely, de azért elég sok helyen találkozhattak veled az emberek az elmúlt évtizedekben.
Igen, bár ezt én nem feltétlenül így értem meg, mert most ugyan alkalmazottként dolgozom, de korábban majdnem 30 évig ilyen saját ötleteket valósítottam meg, vagy saját cégeket indítottam el, és aztán alakult, ahogy alakult. Tehát, hogy valójában én inkább az azt megelőző életemet, vagy az ezt megelőző életemet ilyen kalandozásként élem meg, amiben egy csomó olyan új elem volt, vagy váratlannak tűnő elem kívülről, ami annyira nem tűnik szervesnek. De azt gondolom, hogy így most visszanézve a színészet, ami ugye később jött nekem, vagy a startup, ami kifejezetten színészkereséssel foglalkozott, amit színész oldalról, meg reklámügynökségi oldalról építettünk föl. Előtte a reklámügynökségi lét, előtte az, hogy szakújságíróként, főszerkesztőként, lapigazgatóként dolgoztam. Ezek így utólag összefüggnek, vagy utólag az látszik, hogy ez a sok-sok elem kellett ahhoz, amit most csinálok, de valóban kívülről eléggé vadkanyaroknak tűnnek azért.
Igen, meg igazából atipikus az út, bár még én is újságíró voltam, de ugye amikor onnan átmenni az egyik oldalára, a másik oldalára, végülis te is reklámról írtál, majd utána reklámokat csináltál, de hogy az utad az atipikus, és egy kicsit nem tudom, kívülről nézve mondjuk így váratlannak tűnnek a váltások, de mielőtt mondjuk egy-egy ilyenbe beleértél, akkor ennek volt mondjuk egy felkészülése, vagy érezted már évekkel előtte, hogy neked menned kell, vagy volt valamilyen gondolat, amit dédelgettél ezzel kapcsolatban?
Nagyon nem. Én szállodaportás voltam 92-ben gimnázium után, elmentem egy ilyen iskolába, de azért, mert nem volt jobb ötletem, és a pattársnőmnek az anyukája a stadionszállóban volt portás, úgyhogy mondtam, hogy akkor megyek én is. Meg nem nagyon akartam tovább tanulni, de aztán lett egy barátnőm, akit felvettek a pénzügyi és számviteli főiskolára, és aztán ciki lett volna nem egyetemre menni, úgyhogy utána így kerültem egyetemre. Tehát, hogy egy csomó olyan helyzet volt, amit annyira nem gondoltam át. Tehát voltak dolgok, amik érdekeltek, végül magyar szakos tanár lettem, meg filmet is hallgattam az ELTE-n, de hát oda is teljesen véletlenül kerültem el, hogy elkísértem a barátaimat, és mondták, hogy akkor jelentkezzek én is, és tudod, ez a klasszikus történet, hogy volt olyan cimborám, aki éveket készült rá, a fejében volt a teljes film enciklopédia, én pedig tényleg három filmmel a tarsomban érkeztem oda, és annyira viccesnek tartottak, hogy azt mondták, hogy ez egy fehér elefánt, vegyük föl. Tehát egy csomó ilyen nagyon színész karrierem is úgymond úgy alakult, hogy ilyen hülyeskedésnek indult a Tápszínházban, és aztán hoztam egy döntést, hogy én nem akarok ilyen szuperfreak lenni, hanem inkább akkor nézzük meg, hogy mi van a színészet felé, de hát egyáltalán nem vagy biztos. Szóval én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem szeretek bungee jumpingolni, meg nem merek motorozni, nekem ez a bungee jumpingom.
Pont ezt akartam megkérdezni, hogy ezek azért igazán nagy, nem tudom, halálugrások egyébként, tehát hogy ahol úgy tűnik, hogy azért nem pontosan tudod, hogy mi fog vele történni. Ez nem tudom, mi kell, bátorság, vagy őrültség, vagy vakmerőség?
Butaság, nem tudom, nem. Egyébként én azt tapasztaltam, hogy amióta kicsit későn lettem tudatos felnőtt ember, vagy talán túl későn is, de azt tapasztaltam, hogy amióta az vagyok, nem feltétlenül biztos, hogy hatékonyabban működöm, vagy jobban jön ki, mint amikor úgymond intuitíven hoztam döntést a dolgaimban, az ügynökségemben, hogy egyébként mivel kezdjünk el foglalkozni. Én nagyon, hát nem is azt mondom, hogy bízom a megérzéseimben, hanem egy csomószor van olyan helyzet, amikor azt érzem, hogy nekem ebben benne kell lennem. Tehát, hogy ez FOMO, vagy nem tudom micsoda, de hogy egyszerűen konkrétan azt az érzést, azt vissza tudom idézni, hogy hát ebből nem kéne kimaradni. Ezt muszáj megcsinálni, nem tudom, amikor startupunk lett a Lengyel Tamással, akkor is az volt, hogy hát én nagyon kipróbálnám már, hogy milyen lenne egy startup, és akkor utána valahogy szó-szót követett, kiderült, hogy a Tomi szeretne színészeknek egy olyan adatbázist tényleg abszolút altruista módon, hogy lehessen tudni, hogy mikor érnek rá, és akkor kérdeztem, hogy te figyelj, miért nem csinálunk ebből egy startupot. Tehát, hogy nem volt semmilyen tudatosság ilyen, hát ezt nem tudom, ilyen bujaságnak mondanám, hogy így egyszerűen így izgattak dolgok, és ettől külön választanám azt a mostanit, amit csinálok, meg nyilván egy csomószor van, hogyha utólag visszanézel, mintha mondjuk mit tudom, benne vagy egy szarkapcsolatban, nem látod, nem érzed, de akkor, de utólag azért így összerakod, hogy jaj, hát azért már nagyon kifelé állt a rúd, és igazából el kellett menni. Mondjuk a startup az pont ilyen volt, hogy egyszerűen a reklám szakmában az a terület, ami rám jutott ugye így a felelősségi körök közül, az már többet vett el, mint amennyit adott.
Nem biztos, hogy minden hallgató, mondjuk médiapiacon jártos, hogy erről mesélsz, hogy pontosan mit jelent, hogy mi volt a reklámpiaci
hát csak annyi, hogy nyilván nekem, én, hogy menjünk sorba, akkor lehet, hogy úgy gyorsan összefoglalom, hogy ugye én ilyen 25-4 éves korom körül oda kerültem a Kreatívhoz, ami egy marketing kommunikációs szaklap, még most is, és 26 évesen a lapigazgató főszerkesztője lettem, teljesen fogalmatlanul, aztán összekülönböztem a tulajdonossal, kivágtak, és akkor alapítottunk egy PR ügynökséget, amit próbakő kommunikációnak hívnak, még most is működik, csak már én nem vagyok benne, és aztán lett egy Carbon Group nevű ügynökségünk, ami aztán egy időben felhízott egy ilyen 30 fős közepes méretű reklámügynökségé, és igazából a felosztás nagyjából az volt, hogy valahogy én mindig a kreatív miatt is nyilván, meg valószínűleg a személyiségem miatt is benne voltam így a szociális sűrűbe, hogy így fogalmazzak, tehát nyilván megvoltak a kapcsolataim, meg jártam ide-oda konferenciákra, meg ugye, ahogy a Bud Spencer, Terence Hillben mondják, a te hangod mélyebb, tehát, hogy így valószínűleg így rám került ez a sapka ezért, hogy akkor én feleljek a new businessért, meg nem tudom, és azért, hogy mondjam, ez egy idő után az embert nyilván elkoptatja, tehát amikor mondjuk lelátogatsz, nem tudom, 200 marketingest egy évben, és abból mondjuk ismersz 20-at, mert nekem, nem tudom, volt a reklámvilágban kapcsolati tőkém, de hogy így rájöttem, hogy hát a marketingeseket nem annyira ismerem, úgyhogy akkor gyerünk, ismerjük meg őket. Most egyébként ugyanezt történik a HR-esekkel. Nyilván egy teljesen más helyzet, és érdekes módon valahogy nekem jobban is passzol ez, mint a saját cégesdi, amit sose próbáltam ki, hogy milyen alkalmazottnak lenni, de most ezt nagyon élvezem. De hogy az volt, hogy egyszerűen az embert ez egy idő után kiégeti. Tehát amikor az a főleg a szolgáltatóiparban, a reklámügynökségeknél meg főképp nagyon sokat az van, az én generációm meg ezt is tanult a nagy szervilizmussal, hogy nagyon kevés a sikerélmény. Tehát, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy viszel egy folyamatot, hosszú ideig viszed azt a folyamatot, a sikeressége egyáltalán nem garantált, rengeteg szubjektum van benne, és nyilván, hogyha a lelki alkatod nem olyan, hogy ezt így bírod hosszú távon, akkor ez egy idő után szétéget. Csak hát ezt mondjuk nem tudod, mert ez még azelőtt volt, amielőtt divatba jött volna a work-life balance.
Ja, úgyhogy... Igen, vagy valószínűleg tehát elég sokat, mondjuk ebben a podcastban is volt azért 2-3 olyan epizód, aminek a kiégés volt az egyik fő vonulata, és azért ott is általában az derül ki, hogy ezt amire észreveszed, addigra már ugye elég nagy.
Ja, nem, egyébként nekem nem, szóval hogy én például mit tudom én 17 éve most az utóbbi időben nem dolgozom színészként, de hogy egy jó ideig csináltam a reklámügynökség alatt is, amikor még volt olyan ügyfelem, aki konkrétan megjegyezte, hogy ő érzi a bőrén, hogy én színészkedem, mert kevesebb figyelem jut rá. Ez nyilván nem volt igaz, mert előtte sem foglalkoztam operatív szinten az ő ügyeivel, csak egyszerűen annak idején ez még egy ilyen, tudod, most már Covid után nyilván az van, hogy a jó esetben úgy osztod be az idődet, ahogy szeretnéd, vannak lehetőségeid arra, hogy nem tudom, otthonról dolgoz, vagy egy kávézóból, ha megvan ez a bizalom a munkaadóval, de hát annak idején ez egy sértés volt, tehát hogy te nem engedhetted meg magadnak, hogy egyébként van valami egészen más fura életed, amit ő a tévében lát, viszont nekem pedig most az egy dolog, hogy tényleg egy egyensúlyt teremtett valamilyen módon a pszichés működésemben, de főleg szerintem egy kreatív iparágban nagyon fontos, hogy az ember töltekezni tudjon, vagy legyen egy olyan közeg, ahonnan Én például sokkal korábban találkoztam olyan tehetséges jelmeztervezőkkel, díszlettervezőkkel, akárkivel, akit utána be lehetett építeni ugyanúgy a reklámvilágba, csak egyszerűen más oldalról. Csak ezt mondjuk, nem tudom, 15 évvel ezelőtt nehezenben magyaráztad meg, akár a saját társaidnak.
Igen, ez egy, a te karaktered ilyen szempontból szerintem egy nagyon jó minta, mert hogy te végül is élsz egy jó ideje valahogyan, meg hozod akkor. Egyébként nagyon tetszik, hogy mégis ezt az intuíciót, meg a tudatosságot szembeállítod, de ahogy utána elmagyaráztad, az látszik, hogy ez inkább az a kettő, hogy együttműködik, hogy intuitívan hagyod magad vezérelni, majd utána tudatosan, szorgalmasan beépülsz abba a dologba, tehát mondjuk lelátogatni mondjuk akkor azt a listát, az már nem egy intuitív dolog.
Hát vannak feladatok ezekkel mindennel nyilván, tehát az építkezés részét nagyon szeretem valaminek, és az a tök jó, amikor van egy üres kert,
igen, és most viszont szerintem amiről beszélgetünk, és talán ezért is vagy itt, hogy szerintem egyre többen tapasztalják meg azt, hogy azok a kiszámítható, mondjuk ilyen standard utak, vagy karrierutak, azok vagy nem működnek, vagy egyébként nem hozzák azt a várt eredményt, vagy élményt, amit várt tőle, és hogy egyre gyakoribb az, hogy mondjuk az ilyen váratlan, vagy az ilyen csavarosabb ugrások, vagy mondjuk ilyen nagyobb szögű váltások, azok bekövetkeznek, és igen, ez a kreatív iparban lehet, hogy akkor egyébként már nagy múltra tekint vissza, de hogy most az elég sokszor viccelünk is azzal, és ez már kezd nem vicc lenni, hogy mondjuk a bizonyos irodai munkaköröket az AI feleslegessé tesz, és akkor azokból az emberekből is lehet jóga oktató. Ezt egy picit ilyen pejoratívan szoktuk mondani, de hogy azt gondolom, hogy az ilyen típusú nagyugrásokra is valahogyan fel kell készülni, mert egyébként akár, hogyha megnézzük fizetésekben is, mondjuk a kék meg a fehér galléros dolgok lehet, hogy összeérnek, meg tényleg lehet, hogy mondjuk egy könyvelőből lesz egy jóga oktató, vagy vice versa, ugye a programozókat képeztünk pár éven keresztül, ugye szinte bárkiből, és annak is azért vannak jó meg rossz példái, de hogy utána te is mondjuk kreatív iparból egyszer csak, ugye ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy te sose voltál állásinterjún, kivéve egyszer, ami a mostani pozíciód.
Hát a Szanománál, ami most már talán most úgy hívják őket, hogy Central Media, még finn tulajdonosai voltak, ott egyszer elmentem, és volt egy brossúra nálam, ami egy ilyen reklám, nem is egy ilyen konferenciáról volt, ott volt egy ilyen rövid életrajzom, és azt mondtam a HR-es fiúnak, hogy ott vagyok a Geszti Péter mögött. És akkor így ez volt a CV-m. De ezt nem azért csináltam, mert paraszt akartam lenni, hanem mert úgy gondoltam, hogy hát ezt így kell csinálni, nem tudtam. Tehát, hogy ma is csak azért tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, mert történetesen a feleségem HR-es, és hát nem szégyellem, hogy segített megírni az önéletrajzomat, amikor a Momera felvételiztem, mert nem tudtam, hogy ezt hogy kell.
De hogy egyébként mondjuk egy Mome Open-en már nem működött volna a stratégiád? Tehát, hogy ez egy formálisabb hely, és akkor ott kellett.
Hát nézd, itt volt egyrészt a LinkedIn-ről jelentkeztem. Nekem az egy olyan időszak volt, hogy azt láttam, hogy jó, én nem szeretnék most már olyat kockáztatni, hogy egyszerűen valamit építsek a nulláról, és nincsen hátországom, és ez a startup élet, ez amúgy is egy kicsit azért kivéreztetett, mint ahogy a sok mindenkit nyilván, aki erre adja a fejét. És szerettem volna egy normális állást, és kb. Gondolkoztam, meg kérdeztem is ismerősöket, vagy olyanokat, hogy ott is egy ilyen intuitív volt, hogy nem a legszűkebb környezetemből választottam embereket, hanem csak úgy eszembe jutottak emberek, akikkel beszélgettem, hogy én mire lennék jó.
Ez egyébként egy jó tipp.
Nekem volt amúgy valami a fejemben, és akkor nem, tehát én még gondolkoztam, hogy nem, hát más ügynökséghez nem megyek el, akkor még volt tulajdonrészem egy reklámügynökségben, vagy hát a reklámügynökségünkben, amiben azóta már nincsen, de úgy gondoltam, hogy az úgy lenne korrekt, hogyha nyilván én nem értékesíteném magam, de egyébként sem szerettem volna elmenni egy reklámügynökségbe, és akkor az volt a gondolatom, hogy hát valószínűleg én egy jó szélzes lennék, mert hát hiszen mennyi mindent csináltam. És akkor beszélgettem egy ismerősömmel, és akkor azt mondta, hogy ja, de te egy ilyen szarból váratépítő típusú ember vagy, és ezt business development managernek hívják a vállalati szakzsargonban.
Lehetne egy ilyen szótárat csinálni.
és másnap megjelent a LinkedIn-en egy hirdetés, ahol a Mome konkrétan így írta ki ezt a pozíciót. Valószínűleg úgy akarták körülírni, hogy egy olyan üzleti vénájú ember jöjjön el, aki egyébként gatyába tudja rázni ezt az ötletet, mert akkor még nem volt ez egy márka, hanem volt egy ilyen felnőttképzési kezdemény, nagyon jó dolgok voltak benne egyébként, meg szuper tanfolyamok akkor is, de hogy mint márkát nem pozícionálták ezt a dolgot, és a hirdetésből jöttem rá, hogy hát én ezt is szeretem csinálni, meg amúgy is érdekelt mindig így a továbbképzés oktatás, a múltban is egy csomót csináltunk ilyet az ügynökséggel, nyilván sokszor azért is, hogy networköt építsünk, de hogy ezt a fajta ilyen tudáscserét, ezt csináltuk mi korábban is, vagy csináltam én is. De hát ott azért egy klasszikus felvételi volt, egy külföldi, nálam 18 évvel fiatalabb hölgy lett később a főnököm, és vele volt egy interjú, de azt se tudtam, hogy hol legyek. Annak ellenére, hogy mondjuk nekünk a családban a nyelvünk az angol, mert a feleségem nem magyar, de hogy hát én nem tudtam, hogy ez hogy működik, és nem tudom, lehet, hogy most is az lenne, hogyha valamilyen nagyon hardcore corporate világba mennék, akkor ott elvéreznék.
De mi zavart jobban, hogy a körülmények ismeretlenek?
Azt gondoltam, hogy én kevés vagyok, hogy én egy ilyen, amúgy is volt egy csomószor ilyen, szerintem az ilyen self-made embereknél sokszor előjön az, hogyha én életemben nem ültem soha előtte semmi olyan helyen, amit utána csináltam. Nem tudom, ezt most értelmesen mondtam el, tehát, hogy nekem nem volt mesterem, az újságírásban talán volt egy picit egy ideig, de aztán senki nem volt, aki azt mondta volna, gyere ide fiam, megmutatom, hogy kell csinálni, mert így valamit elkezdtünk csinálni, reklámügynökséget, és volt, hogy egyébként jobb hiány versenyelőnyt próbáltam abból fabrikálni, hogy mi egyébként nem tudjuk, hogy ezt hogy kell csinálni, de emiatt nem is fogunk kliséket gyártani, blablabla, tehát hogy nyilván ez is működhet, de itt volt először az, hogy ez valamiféle folyamat, egy profi folyamat, amiben nekem részt kell vennem, és fogalmam sincs, hogy mit jelentek a munkaerőpiacon. Tényleg. Most már kb. Tudom, meg most volt már, hogy el is csináltam valamilyen folyamatot, viccből végigjátszottam egy ilyen, nem tudom, valamilyen ilyen applikációval, amiből kiderült, hogy akár még egy, nem tudom, egy multinacionális cégnél is megtalálnám a helyem, de én ezektől a mai napig félek. Tehát nem tudom, hogy annak ellenére, hogy tudod, azért olyan, vagy 51 évesen már olyan vagyok, mint a Szaki a gyárban, hogy akkor így mit tudom, megáll a gép, és akkor vakarják a fiatal munkatársak a fejüket, és akkor azt mondják, hogy Csaba bá! És akkor te odamész, és akkor azt mondod, hogy ezt a tücnit meg bűznit, ezt így rakjad, ezt így, és akkor ez így működik, mert hogy nyilván amiben a reklámügynökségi lét jó, hogy belekontárkodsz mindenféle iparágnak a mindenféle tevékenységébe, úgyhogy kevés dolog van, amit így nem látsz az alatt a 30 év alatt, ami mondjuk nekem, vagy nem tudom, 25-30, ami volt.
Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.